Áttérünk a következő előadásra, Sík András, a Spirit és az Opportunity eredményei. Ennek a bevezetéseként hadd mondjam azt, hogy a Marson figyeljük ezeket a környezeteket, és jelen pillanatban talán az a legfontosabb, hogy a Földön találjunk olyan helyeket, amik ezekhez hasonlóak, és itt a Földön tudjuk tanulmányozni azokat a folyamatokat, hogy hogyan keletkezett például az Opportunity területén a hematit és a jarozit, hogy hogyan utal az arra, hogy ott folyékony víz volt, víztestek voltak, amikből kivált, és ebből a szempontból éppen ezen a héten olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy Argentinában a Copahue vulkán lehetne az, amelyik a legjobb terület lenne ennek az analógonjára, a tanulmányozására. Kérném szépen az előadást.
Köszönöm szépen, tisztelt hallgatóság! Azzal a kijelentéssel szeretném kezdeni az előadást, hogy 2004-ben átléptük egy új Mars korszak küszöbét, hiszen olyan felfedezéseket tettünk, olyan új dolgokat tudtunk meg a vörös bolygóról, amelyek forradalmasították a Marsról alkotott képünket, teljesen újra kellett ezt rajzolni, ez a folyamat még ma is zajlik. Az előadásom címe, aki mer, az nyer, vagy a Spirit és az Opportunity eredményei, hiszen ezeket a szerkezeteket az amerikai mozaik szó alapján MER-nek hívják, ugye a Mars Exploration Rover, vagyis marsi felderítő járművek elnevezés rövidítéshez, de nem csak ők érkeztek 2003 végén, 2004 elején a Marshoz, hanem európai űrszondák is. Azonban egy pillanatra szeretném felidézni azt, hogy milyen is volt ez a megérkezés a Marsra. Ugye belépett a leszálló egység a vörös bolygó légkörébe, felízott a hővédő pajzs körülbelül 1700 Celsius fokra, és ahogy ereszkedett lejjebb, felfújódott ez a 24 légzsákból álló burkolat, majd elkezdett lepattogni a Mars felszínére, és pattogott mind a két rover ebben a védő burkolatban, egészen addig, amíg meg nem állt egy nyugodt sík terepen, és ezek után leeresztették a légzsákokból a gázokat, ezt láthatjuk majd a következő felvételen, és aztán kinyitotta magát ez a tetraéder alakú leszálló egység, hogy utána a rover telepíthesse napelem tábláit, és kezdődhessen a tudományos munka. Ugye a küldetésnek az alapvető célja az volt, hogy folyékony H2O, vagyis víz múltbeli jelenlétére utaló mindenféle nyomokat keressenek a Mars felszínén. Úgymond terepi geológusként működtek, vagy működnek még ma is ezek a roverek, és hogyha ezekben a kérdésekben előre tudunk lépni, akkor bizony megválaszolhatjuk azt, hogy hogyan fejlődött a Mars felszíne az elmúlt évmilliók, évszázmilliók során, sőt, mi több, hogyha találunk a víz jelenlétére utaló bizonyítékokat, akkor a marsi élet lehetőségre vonatkozóan is tehetünk egy-két igen reményteli kijelentést. A tervezett élettartamuk 90 nap, vagyis 3 hónap volt a Marson, ez alatt legalább 600 métert kellett haladniuk ahhoz, hogy a küldetést sikeresnek értékeljék. Igen sokféle műszerük van, az ábrán ez nagyon jól látszik, a legfontosabb talán az árbolcon elhelyezkedő panorámakamera, amely 360 fokos körpanorámát képes a marsi tájképről készíteni, illetve egy másik fontos egység a robotkar, amelyen mikroszkópkamera és különböző spektrométerek helyezkednek el, hogy a kőzett darabokhoz egészen közel lehessen juttatni ezeket a műszereket, és geokémiai, egészen pontos fejlődés történeti jelentetességeket tudjunk mondani ezekről a kőzett darabokról. A Spirit 2004. január 4-én, az Opportunity pedig 2004. január 25-én érkezett meg a Marsra. De hova is érkeztek? Ezt a térképet azért tettem be, hogy át tudjuk tekinteni, hol sikerült eddig leszállnunk a Marson, ezt ugye kék pipák jelzik, és hát piros x-ek azokat a helyeket, ahol próbálkoztunk, de nem jártunk nagy sikerrel. Nos, a Spirit az egyenlítőtől kicsit délre, az Opportunity szintén az egyenlítő közelében érte el a Mars felszínét, igen pontosan a tervezett helynek megfelelően. A Spirit a Gusev kráterben, a Gusev kráter azért volt ígéretes célpont, mert a 150 km-es átmérő kráter belseje igen sík, tehát feltételezhető, hogyha a múltban volt víz a Marson, akkor ebben a kráterben talán egy tó gyűlt össze, aminek az üledék anyaga töltötte fel ezt a krátert, sőt, egy betorkolló folyó medret is látunk a képen, amely tovább növelte ennek a helyszínnek az ígéretességét. Az Opportunity pedig a meridiáni síkságon érte el a Marsot, a másik neve ennek a helynek a hematit régió, később ki fog derülni, hogy miért kapta a hematit régió elnevezést. Az eredmények igazolták a feltételezést, miszerint ide nagyon-nagyon érdemes lenne leszállni egy ember alkotta űreszköznek. De nézzük akkor, hogy melyik egység mit csinált az elmúlt hónapok során. A Spirit ugye miután telepítette minden berendezését, és még a leszálló egység platformon állt, felmérte a környezetét, amely körülbelül így néz ki, az első kép, amely megérkezett az irányító központba, az első színes nagy felbontású kép ez volt, és azt kell mondjam, hogy ez nem volt túl meglepő, hiszen a szinte már megszokott marsi tájképet látjuk, a Viking űrszondák 1976-ban, és a Mars Pathfinder 1997-ben hasonló képeket küldött vissza az irányító központba, tehát ezen nem igazán lepődtünk meg, valami ilyesmit vártunk. Aztán készített persze háromdimenziós képeket is, hiszen ezért van nála a sztereókamera, hogyha ezt egy olyan szemüveggel nézzük, aminek az egyik szemlencséje piros, a másik zöld, akkor ugye háromdimenzióban látjuk a képet. Majd bekapcsolta egyéb műszereit is, például a hőemissziós spektrométert, amellyel azt tudja meghatározni, hogy a különböző felszíni anyagok összetétele milyen, ezt a hőkibocsátás alapján tudja meghatározni, és akkor lehatárolja a különböző kőzet típusokat, vagy a különböző összetételű anyagokat. Azért írom mindig alá ide, hogy 3., 5., 6. szól, mert a marsi napokat nevezzük szólnak, és hát ugye azt írtam alá, hogy melyik marsi napon a küldetés kezdetétől számítva készült ez a felvétel. És a 9. napra elkészült az első 360 fokos panorámakép is a Spirit körül, amelyet 225 kisebb felvételből állítottak össze. A diának a címe pedig nem véletlen, hiszen a nem sokkal korábban tragikus véget ért Columbia űrrepülőgép emlékére ezt a helyet Columbia emlékállomásnak nevezték el. A következő fázis az lett volna a küldetésben, hogy a Spirit legördül erről a leszálló egységről, és most már tényleg eléri a Mars felszínét, azonban volt egy kis gond, a leszálló egységnek a lédő burkolata elállta az utat, úgyhogy el kellett fordulni a hatkerekű rovernek, de végül szerencsére legördült, és elhagyta a leszálló platformot, ugye visszatekintve, hát ez most már üresen áll a Gusev kráterben, majd elkezdte használni a robotkarját is, közel helyezte először a felszíni törmelékanyaghoz, hogy megvizsgálhassa az összetételét, és igen, meglepő eredmények születtek. Egyrészt az, hogy a szemcséket, mint hogyha valamilyen anyag összecementálná, ez ugye igen ígéretesnek hangzik a múltbeli nedves környezetre utaló jelként, illetve olivin ásványt is talált, ami már nem volt annyira a várakozásoknak megfelelő, hiszen az olivin egy tipikus vulkáni környezetben kialakuló ásvány. Ez inkább arra utal, hogy ez a térség nem annyira nedves, mint vulkáni környezetben keletkezett. Aztán el is indult, és ahogy ez az animáció mutatja, közel gurult egy kiválasztott kőzet darabhoz, az Adirondack sziklához. Itt volt egy kis üzemkimaradás, néhány napig nem sikerült kommunikálni vele, eleinte ettől még nagyon megijedtek, de aztán minden rendbe jött, és sikerült használni a kőzet csiszoló eszközt is, amivel eltávolították a felső poros mállott rétegét az Adirondack sziklának, és utána egy 5 cm átmérőjű lyukat csiszolt bele, hogy a friss kőzet felszínt tanulmányozhassa a kameráival, illetve a spektrométereivel, és az eredménye az volt, hogy bizony ez egy vulkáni kőzet szikla, tehát nem túl biztató, a kezdeti remények, minthogyha egy kicsit alább maradtak volna. Ezek után a Spirit kicsit csalódottan elindult egy távolabbi célpont a Bonneville kráter felé. Azt gondolták, hogy ebben a kráterben, mivel kicsit bemélyed a felszín, mert talán idősebb kőzet rétegek is tanulmányozhatók, és a terület múltjára mondhatunk valamit. Azonban, amint látjuk, a kráter belsejében nem volt semmi ígéretes, ezért a szakemberek végül úgy döntöttek, hogy nem is gurul bele a kráterbe a Spirit, nehogy esetleg ne tudjon kijönni belőle, és inkább a felszínén, a peremén vizsgált egy-két kőzetdarabot, például ezt a Mazatszál nevű kőzetdarabot, amely megint kicsit ígéretes dolgokat hozott eredményül, hiszen egy újabb kőzet csiszolás eredményeképpen találtak benne, minthogyha szulfátos rétegek, minthogyha ilyen több rétegű kéreg borítanák kőzett felszínét, amely megint csak a múltbeli nedves környezetre utal, sőt egy ilyen furcsa, átszaladó üledék kicsapódással kitöltött eret is, amelynek a kőzet összetétele megint csak inkább nedves környezetre utal. Azonban a szakemberek úgy gondolták, ez nem elég, a spiritnek tovább kell mennie, és amint látjuk az ábrán, ugye a leszálló helytől a Bonneville kráterig meg 250 méter eltörtül ahhoz a távolsághoz képest, amit aztán a Bonneville krátertől délkelet felé megtett a Columbia hegyek irányába, 3600 méternél is többet ment a Marson, tehát 6-szor annyit, mint amennyit eredetileg terveztek, hogy menni fog, és érdekességképpen mutatom, hogy a kerék nyomai, amiket a marsi porban hagy, azok még a keringő egységek felvételein is nagyon szépen látszanak. Látjuk tehát, hogy merre gurult a Spirit a Marson. Mit talált a Columbia hegyeknél? Kiválasztották azt az útirányt, amerre a legbiztonságosabban fel tud menni. Ekkor azonban egy kis váratlan probléma merült fel. A Spirit 6 kereke közül a 180. napon az egyik elromlott. Amint látjuk, maga után húzza ezt a kerekét, és nem igazán tudott jól haladni vele, nem tudták ezt a kereket használni, ezért végül kikapcsolták, és 5 kerékkel vánszorgott fel a Columbia hegyek meredek oldalán a Spirit, és ennek ellenére kérem szépen sikerrel járt, mint látjuk, 13 méter magasra is feljutott már a 210. napján a küldetésnek, és innen tekintve körbe már a távolban láthatjuk a Gusev kráternek a perem hegyvonulatait, ami egy óriási eredmény, egy ilyen kis rover, ilyen távol a Föld irányítóközponttól, ilyen dolgokra képes a Marson. Azonban itt is vizsgálódott, és talált megint csak ígéretes dolgokat, a víz nyomába indult, az aranycserép elnevezési kőzet darabban végre hematit ásványt talált, a hematit egy vasvegyület, amely kialakulása itt a Földön mindig víz jelenlétéhez köthető, tehát ha a Marson hematitot találunk, akkor lehetséges, hogy a Marson is nedves környezete jelez ez az ásvány. Illetve egy még ígéretesebb szikladarab, a Clovis elnevezésű szikladarab, amelynek elvégezte a részletes analízisét is, és ebben kéndúsul, klórvegyületek, illetve brómvegyületek találhatók nagyon nagy mennyiségben. Ez megint csak arra a vizsgálati eredményre emlékeztette a szakembereket, minthogyha egy földi sókőzeteket vizsgáló szonda eredményeit látnák, tehát egy egykori, ősi, nedves, sós víz kiszáradt partján lenne a Spirit. Aztán megint talált még izgalmasabb dolgokat, már réteges kőzeteket is, amelyeknek a rétegzettsége megint csak arra utal, hogy esetleg folyóvízi környezetben alakult ki ez a kőzetdarab, de ez egyébként zárójelben jelzem meg utalhat arra is, hogy vulkáni tufaszórás eredményeként alakult ki ez a finom rétegzettség, tehát ez még nem volt elég erős bizonyíték arra, hogy azt mondhassuk, a küldetés sikerrel jár. Ezzel szemben az Opportunity eredményei egy az egyben igazolták a feltételezéseket, hiszen a megállapodása a Mars felszínén egy egészen kis gödörben, a Sas kráterben történt. Ez egy 22 méter átmérőjű mélyedés a Mars felszínén, és az, hogy ebben állt meg ennek a gurulásnak a végén az Opportunity, az egy hihetetlen nagy szerencse, hihetetlen nagy eredmény, hiszen a korábbi megszokott marsi tájképtől teljesen eltérő vidékre került, és ennek a kis mélyedésnek az oldalában, ez egy 360 fokos panoráma, már a negyedik napon olyat mutatott az irányítóközpontban, amelyet korábban az elmúlt 30 évben nem láttunk a Marsról, méghozzá fehér vagy világos árnyalatú alapkőzet, szában álló kőzet bukkant ki a törmeléktakaró, az erodált rétegek alól, ilyet még soha nem láttunk, végre testközelből vizsgálhattuk meg a Mars kőzeteit azon a helyen, ahol azok kialakultak mindenfajta eróziós áthalmozás nélkül. Hát, amint látjuk, a 79. napon hagyta el a Sas krátert, tehát igen alaposan bebarangolta ezt a részt, itt is az üresen hagyott leszálló egységet látjuk. Ezt az állomást egyébként Challenger emlékállomásnak nevezték el, ugye a 86-os tragédia emlékére. De mit is talált ebben a Sas kráterben? Talált hematitot, igen nagy mennyiségben. A hematit, mint mondottam, egy vasvegyület, amely nedves környezetre utal, és az elején pedig mondtam, hogy a leszálló helyet eleve hematit régiónak nevezték, hiszen a keringő egységek képein is lehetett látni, hogy itt jelentős mennyiségű hematit ásvány van a felszínen, és a terepi mérések végre most először egybeestek a keringőegységek felvételeivel. Amit láttunk az űrből a Mars körül keringő űrszondákról, oda mentünk a terepre és megmértük a helyszínen, és a két dolog egyezett, ez egy óriási dolog, ezt hívják angolul ground truth-nak, vagyis terepi bizonyítéknak arra vonatkozóan, hogy amit a keringőegységek képein látunk, az bizony így kell elképzeljük a valóságban. Ez a kép ugye, ahol piros ott magas hematit tartalom, ahol alacsony, ahol világos kék vagy zöldes, ott pedig alacsony hematit tartalom jellemzi a saskráter belsejét. Az Opportunity is használta a közel csiszoló eszközét, például amikor a Guadalupe nevű mintába belefúrt egy mérdést, akkor a furat környékén egy apró piros szemcse anyag szorodott szét, ez maga a hematit, amit a mikroszkóp kamera felvételein is alaposan szemügyre vettek. Ekkor bukkantak a felvételek tanulmányozása közben a rejtélyes marsi áfonyákra, áfonyabogyóknak nevezte el ezt a magyar szakirodalom, megmondom, ebben nekünk is jelentős sarunk van, hogy így neveztük el magyarul, hiszen a kőzetek körül, a réteges kőzetek körül ilyen nagyon furcsa, apró kis szemcséket, teljesen változatos formavilágú szemcséket, szferulákat, vagy hát ilyen kicsapódott szemcséket, sokszor szabályos gömbszerű alakzatokat lehetett megfigyelni, amelyeknek az összetételét alaposan megvizsgálták, és ezekben a szemcsékben, mint látjuk az ábráról is, rengeteg, mármint arányaiban nagyon sok szulfátot találunk. A szulfát megint csak egy olyan ásványcsoport itt a Földön, amely száraz, kiszáradó tavakban, sivatagi evaporit kőzetekben dúsul fel. Tehát az Origo Tudomány Rovata úgy is fogalmazott ennél a felfedezésnél, hogy az Opportunity elérte a strandot, vagyis elérkezett a marsi strand peremére az egykori marsi tengerpartjához, és ezt mérésekkel tudta bizonyítani. De nem csak kémiai, geokémiai nyomok voltak, hanem bizony formai bizonyítékaink is rendelkezésre állnak, a réteges szerkezetű kőzetek jelentik ezt. Hogyha megnézzük közelebbről a saskráterben található kőzetrétegeket, akkor nagyon finom rétegzést figyelhetünk meg, de ez a rétegzés nem akármilyen, ezek a rétegek nem párhuzamosak egymással, hanem nagyon sokszor keresztbe mennek egymáson, mint ezen a sematikus ábrán is látszik. Ez a keresztrétegzés nem árulok el meglepetést, igen tipikus a földi, hát hullámzó vizekben, akár az áramló folyók alzatában, akár a tengerparti környezetben ugyanilyen keresztrétegzett üledékeket találunk. És ha közelről megnéztük ezeket a rétegeket, akkor láttuk, hogy vannak köztük puhábbak, amiket már kierodált a marsi külső erők csapata, és vannak köztük keményebbek, amik jobban kiállnak még ebből a sziklafalból. Ráadásul még rokonítani is lehetett ezekkel a marsi áfonyákkal a kőzetrétegeket, minthogyha ezekből potyognának ki a marsi áfonyák, a hematitban gazdag marsi áfonyák, minthogyha ennek a világos kőzetnek a málladék terméke lenne az a vörös takaró, amely beborítja az egész vidéket. 57 nap után tehát elindult ezen a vörös vidéken az Opportunity, elhagyta a saskrátert, és haladt körülbelül 750 métert egy másik, egy nagyobb krátert, a maradandóság kráter felé. Itt azt remélték a szakemberek, hogy mivel mélyebb, mint a saskráter, régebbi üledékrétegeket tudnak vizsgálni a belsejében. Így nézett ki a kráter, amikor odaérkezett az Opportunity hozzá, körülbelül a 95. napon. Igen, jól tudott haladni, jegyzem meg zárójelben, mert egy sík terep, alig van rajta kőzettörmelyek, alig vannak rajta sziklák. Volt olyan nap, amikor automatikus üzemmódban 124 métert tett meg a Marson. A Spiritnek voltak olyan napjai, amikor 1-2-3 métert volt képes csak haladni, mert mindig sziklákat kellett kikerülnie, mindig sziklákon kellett áthajtania. Ezzel szemben az Opportunity olyan szerencsés terepre került, hogy volt, hogy napi 124 métert haladt, és az Endurance a maradandóság kráterhez érve körbejárta a peremét, majd a szakemberek úgy döntöttek, hogy bármilyen kockázatos is, lehet, hogy nem fogunk tudni soha kijönni belőle, de mégis lemegyünk az aljára, mert olyan eredményeket várunk, amilyeneket máshol a Marson biztos, hogy nem találhatnánk. Utólag ez egy igen jó döntésnek bizonyult, hiszen a különböző múltbeli kőzetrétegek nagyon szépen egymásra települnek azokban a feltárásokban, amiket az Opportunity, az Endurance kráter falában tudott tanulmányozni, és így tulajdonképpen feltárult előttünk a Mars történetének egy kis szakasza, szinte könyvként lapozhatjuk ezeket a rétegeket, mindegyik réteg egy-egy lapja a Mars történetének. Újabb eredmények, ezek már egészen frissek, egy eser nevű szikladalap vagy kőzetfelszín, amelynek a jellegzetessége ez a poligonális lepedezettség, ugye a Földön az agyagos kőzetek azok, hogyha beszáradnak, amelyek ilyen poligonális repedés hálózatot tudnak produkálni a saját felszínükön. Tehát elképzelhető, hogy egy hasonló folyamat nyomait értük tetten, és az én személyes kedvencem a Wokmei nevű kőzetdarab, amelyben egészen furcsa repedéseket találunk, és ezekben a repedésekben pedig megint csak víz múltbeli jelenlétére utaló ásványokat fedezett fel az Opportunity a spektrométerével. Most már azonban szakemberek arra gondolnak, hogy eleget töltöttünk, elég időt töltöttünk a maradandóság kráterben, nem akarunk örökre ott maradandódni, hiszen a 248. napon még ott voltunk, miközben a 95. napon érkeztünk, tehát kb. 150 napot voltunk a maradandóság kráterben, elég volt, és most már keresik a kivezető utat, meg is találták a legkevésbé veszélyes szakaszt, ahol a hatkerekű kis Opportunity jármű valószínűleg fel fog tudni majd kaptatni újra, vissza a síkságra, hogy újabb célpontok felé indulhasson. Összegzésképpen mit mondhatunk erről a küldetésről? Azt mondhatjuk, hogy az utóbbi időben igen nehéz helyzet elé került mind a két rover, a Spiritről mondtam, hogy az egyik kereke meg is hibásodott, ráadásul volt egy 10 napos időszak, amikor nem tudtunk kommunikálni velük, magukra maradtak a Marson, hiszen a Földről nézve a Mars a nap mögé ért. És ilyenkor a rádiójeleink nem igazán megbízhatóak, inkább nem mondtunk semmit, nehogy valami rossz parancsot hajtson végre, tehát 10 napra magára maradt, ráadásul beköszöntött a tél azon a féltekén, a déli féltekén, amelyen dolgoznak ezek a roverek, ezért tudjuk, hogy napelem táblákkal nyerik az energiájukat, tehát a téli évszak nem túl kedvező a számukra, de ezt is túlélték, és ennek viszonozásaképpen a NASA szakemberei október 1-én meghosszabbították a küldetést, egy újabb fél évre, ugye 3 hónapra tervezték, aztán volt egy második 3 hónap, és újra meghosszabbították, tehát akár 1 évig is fenntartják a roverek működtetését a Marson, 4-szer annyi ideig, mint amennyi időre tervezték őket, ez egy óriási teljesítmény. Amint mondtam, a Spirit már a 300. munkanapjánál tart, éppen ma ünnepli a 300. munkanapját, 3647 métert haladt a felszínen, és 40 méterrel emelkedett most már a leszállási helynek a szintmagassága fölé. Az Opportunity pedig a 279. munkanapjánál tart, és 1639 métert haladt a Mars felszínén. Összesen több mint 50 ezer felvételt küldtek vissza a Föld irányítóközpontba, amely több, mint az összes korábbi Mars leszálló egységtől a Földre érkezett felvétel, és hát mit mondhatnánk mást, mint azt, hogy teljesítették a nekik szánt célkitűzéseket, sőt, mi több, eredményeikkel valóban új korszakot nyitottak a Mars megismerésében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!